Pálapostolnak a második levelét szeretném felolvasni, a Korintusban jegyzik második levél, első fejezetéből, a 8. versről fogom olvasni Isten igényét. Pálapostolnak a Korintus beliekhez írt második levél, első fejezet 8. versétől fogok olvasni. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felül is kétségben voltunk. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Mivel ti is segítségünkre vagytok, az értünk mondott könyörgéssel, hogy a reánk árat kegyelemért sokan sokféleképpen mondjanak értünk hálódást. Eddig az ige, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük a te igédet, köszönjük, hogy voltak szolgáid, akik Szentlélektől ihletetten leírták ezeket az igeverseket. Segíts, hogy ez most magunkban legyen. Segíts, hogy én is tudjak rád figyelni, és tudjam azt elmondani, amit te szeretnél a mi számunkra. És Uram, kérlek, áld meg a te igédet, hogy gyümölcsöt teremjen a mi életünkben. Amen. Nem olyan sok gyermek van közöttünk, de van pár, és egy kérdést szeretnék föltenni először is nekik, ha figyelnek. Melyik anyag a legkeményebb anyag, amit nagyon sokszor a legkeményebb anyagnak szoktak nevezni? Fiúk ott hátul. Melyik anyag a legkeményebb anyag?
Gyémánt.
Így igaz. A gyémánt állítólag két erősebb anyag van nála, de azok még ritkábbak. De a gyémánt az egyik legkeményebb anyag, és nem tudom, Péter, hogy tudod-e, hogy hogy keletkezik a gyémánt?
Szén.
Nagyon jó, tehát szén alapú anyagból keletkezik, vegyületből keletkezik.
Nyomás hatására.
Nagyon jó. Igen, tehát nyomás hatására, és még egy dolog kell hozzá, nagy hőmérséklet kell hozzá. De ez olyan érdekes, hogy a gyémánt olyan rendkívüli nyomás kell, hogy keletkezzen, hogy olyan 400-4000-szer nagyobb, mint ami most van mondjuk a levegőben. Most is vagy egy nyomás van a levegőben, tehát 4000-szerte nagyobb nyomásra van szükség, és 900-1200 fok kell ahhoz, hogy a gyémánt létrejöjjön. Rendkívül nagy nyomás, és nagy hőmérséklet kell hozzá, hogy ebből a szén tartalmú anyagból létrejöjjön a gyémánt. És ez nagyon érdekes, mert nem is jön létre hozzáférhető módon, hanem olyan 90-120 kilométerre a föld alatt történik meg. Tehát olyan mélyen, hogy igazából mi le se tudunk forrni odáig, 90-120 kilométer mélyen, sőt egyes tudósok azt mondják, hogy valamelyik 400 kilométer mélyen keletkezik a földben. Tehát egy nagyon mélyen, elrejtve előlünk, nagy nyomás és hű hatására keletkezik. Na de nyilván felvetődik, akkor hogy jutunk hozzá, ha nem tudjuk kibányászni. Hát a vulkánok hozzák fel ezeket a köveket, és régi vulkáni tevékenységből maradnak meg ezek a gyémántok. Még egy módon van, még meteoroknál néha keletkeznek gyémántok, hogy becsapódnak a földbe. De igazából, ami számomra ilyen érdekes volt, hogy milyen mélyen, milyen nagy nyomás és milyen nagy hőmérséklet hatására keletkezik az egyik legkeményebb anyag. És egyben nagyon értékes is ez az anyag, a gyémánt. És azért is hoztam most ezt elénk, mert sokszor hasonlítja Isten igéje a hívő embert drágakőhöz. És szemléltette már Izrael népében a törzseket is, drága kövek szemléltették, amikor a pap bement Isten elé, és mindegyik törzsnek egy-egy drága kő felelt meg. És ez mutatja azt, hogy Isten számára mennyire értékesek vagyunk. De ahhoz, hogy valóban értékes hívővé váljunk, valóban olyanok legyünk, mint egy gyémánt, mint amit fölrakhat, megbecsülve Isten a megfelelő helyre, akár majd a Jeruzsálembe, ahol minden gyémántból drága gyöngyökből lesz, ahhoz formálnia kell bennünket. Mint ahogy egy gyémánt is ugye nagy hőmérséklet, nagy nyomás hatására formálódik, alakul ki gyémántá, egy nemes dologgá, ugyanúgy a mi életünkben is, bennünket is formálni akar Isten, hogy tisztuljon a mi életünk, hogy olyan legyen, hogy áttetsző, visszatükrözze, mint ahogy a fényt visszatükrözze Isten a mi életünk, ugyanúgy, mint ahogy a drága kövek is visszatükrözik a rájuk eső fény különböző színekben. És ez adja a szépségét neki, hogy meg vannak világítva. Sötétben nem sokat lehet látni egy drága kőből. De a világosságba visszatükröz különböző fényeket, és nagyon szép egy-egy ilyen drága kő. Minket is formálni akar ugyanúgy Isten, ugyanúgy alakítani akar. És az egyik eszköze ennek a formálásnak, hogy a mi életünket is alakítani akarja az Isten, nem kellemes eszköz a nyomorúság, a próba, a nehézség, amit elkerülnénk szívünk szerint. És amikor én is megtértem, újjászülettem, az volt bennem, milyen jó lenne egyből menni a mennybe. Miért nem mehetünk a mennyországba? Ott a legjobb. Ott a legjobb nekünk. Azért, mert ezen a formáltatáson keresztül kell, hogy menjünk. És vállalnunk kell a szenvedéseket is, a nyomorúságokat is. Sokszor nem úgy történik ez velünk, hogy megkérdezik, hogy na, vállalod ezt, hogy most Isten formáljon, és most egy bajba kerülj, vagy pedig nem vállalod. Hanem egyszerűen csak jönnek a dolgok. És sokszor nem is gondolod abba benne, hogy ami ér bennünket, arról Isten tud. Nem Isten nélkül történik velünk a baj. Nem Isten nélkül történik a családunkban, a rokonságunkban a baj, hanem Isten tudtával. Még ha sokszor nem is értjük, hogy miért történik. De Isten ezek által formálni akarja a mi lelkünket. Van is erre több ige is. A Zsoltárokban nagyon sokszor fejezi ki ezt, akár Dávid, meg más Zsoltárjó is, hogy Isten formálja az embert. Már ugye eleve formálva vagyunk, amikor megteremtett minket, az embert megteremtette Isten, már akkor formálta őt, azt mondja, az 1 Mózes 2.7-ben, és formálta az Úristen az ember ördnek korából. Majd a Zsoltárok 103. Zsoltárban, mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy korból vagyunk. De később, aki igazából úgy példaként előttünk van, aki sokat formáltatott, annak ellenére, hogy ő egy látszólag tökéletes ember volt, akár Jób, aki így fogalmaz, kezeit formáltak engem, és készítének engem egészen körös körül. Kezeit formáltak engem, és engem készítenek, körös körül, te formálsz engem. És ez igaz volt Jobbra, és ez igaz már ránk is. És a nyomorúságnak sokszor ez a szerepe, a bajoknak ez a szerepe, hogy formáltassunk, alakuljunk. És nem mindegy, hogy hogyan állunk ehhez hozzá. Nem mindegy, hogy hogyan állunk a bajokhoz hozzá. Lehet úgy hozzáállni egy bajhoz, hogy elvesztem a hitemet, fellázadok, megpróbálok kimenekülni belőle. Vagy lehet úgy hozzáállni a bajhoz, hogy hiszek az Istenben, hogy minden, ami történik, az ő szeretetéből van. Bármi történik velem, ő szeret engem. Nem inog meg a hitemben. És erre volt példa ez az ige is, amit felolvastunk. A Pál életében nagyon sok nyomorúságon ment keresztül, és itt a 2. Korintus első részében is, ez a második levél, amit Korintusba írt a igében, a Bibliában, arról beszél, hogy sok nyomorúságon megy keresztül, de Isten mindig megvigasztalja őt, és eljut egy olyan nyomorúságnak a beszámolásához is, amikor az élete is veszélybe kerül. Így fogalmaz, ahogy olvasom itt az igét. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket, rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy életünk felől is kétségben voltunk. Nem tudom, hogy ki került már olyan helyzetbe, életveszélyes helyzetbe. Lehet, hogy többen is voltak már. Az egy nagyon különleges állapot, amikor az ember abban a helyzetbe kerül, hogy veszélyben van az élete. Én egyszer voltam, amikor úgy is tartottam számon azt az esetet, hogy az formált engem jelentősen az az eset. Egyszer történt velem, hogy fiatal voltam, ifjúsággal mentünk kirándulni a Börzsönybe, ha jól emlékszem, és menni kellett a fiatalokért autóval. Két autóval mentünk, és én a lelkipásztor autóját vezettem, az akkori lelkipásztor autóját, és hát egy kicsit gyorsan mentem. Nem olyan nagyon gyorsan, de pont annyira, hogy hegyi úton kiment alulam az út, megfordult az autó, megpördült, és fejjel lefelé megállt a szakadék szélén. Ilyen pár kis fa fogta meg az autót, és hirtelen, ahogy ott voltam, éreztem, hogy meghallottam is, de éreztem is a szagát, hogy folyik a benzin. És abban a pillanatban ott voltam az Úr előtt, hogy hát itt most meg is hallhatok ebben a pillanatban, nem tudom, hogy mi fog következni. És hála az Úrnak, hogy tovább vitt ebből a helyzetből, és gyorsan megálltak, segítettek, ki tudtam mászni az autóból, és ott voltam egyedül, mert aztán elmentek mellőlem, és vívódtam, gyötrődtem magamban, most mit csináljak. Itt vagyok, egy táborba, kölcsön kaptam ezt az autót, összetört, hogy fogom ezt elmondani a lelkipásztornak? Hogy fogom ezt elmondani? Eleve ilyen eléggé szigorú volt, eléggé ilyen, tehát akitől lehetett egy kicsit félni, és hát most mi lesz? És két választás volt előttem, én azt láttam akkor, hogy itt hagyom az egészet, hazagyaloglok, bemegyek az erdőbe, megyek, amíg csak megyek, vagy felvállalom a tetteinek a következményét. És gyötrültem magamba, de azt mondtam, hogy hát nem tudok más csinálni, csak vállalnom kell, amit tettem. Vállalnom kell, amit csináltam. És intézkedtem, segítettek is, tűzoltóság kijött, meg több minden történt. A lényeg az, oda mentem a lelkipásztorhoz, és elmondtam, hogy sajnos összetört az autó is. És mi történt? Hát megzuhant eléggé, de nem is ez a lényeg, hanem aztán minden jól alakult végül, és Isten kisegített ebből a helyzetből. De mindig, ahogy visszagondoltam erre az esetre, láttam, hogy ott engem az Isten egy döntési helyzet elé állított, és ebbe a kritikus, nagyon nehéz helyzetbe átsegített abban, hogy jó irányba döntsek. És ez alakította az életemet, hogy vállaljam fel a tetteimért a következményeket. És ez mindig emlék marad bennem, hogy így kell viselkednem. És ez egy ilyen irányvonal volt mindig a számomra. Ezáltal ezzel a nyomorúságban, ebben a balesetben, és az Úr engem formált, hogy jól döntsek. És megóvta az életemet, megtartott engem, mert sokkal nagyobb baj is történhetett volna. De nem kívánom senkinek, hogy ilyet átéljen. Mert nem kellemes dolog. Mégis utólag hálaadással jön ki belőle az ember. Pál apostolnak a nyomorúsága nem olyan jellegű nyomorúságok voltak, amik a saját hibájából történtek, hanem olyan nyomorúságok, amik a szolgálatával együtt jártak. Olyan nyomorúságok, amik azzal együtt jártak, hogy ő hívő volt. Ő nem tudott csendben maradni, ő neki hirdetni kellett az evangéliumot. Ez volt benne. És ezért nyomorúságok érték, üldözések érték, de áldás volt az ő életé. Áldás volt az ő életé. A korintusi gyülekezetnek te megosztja ezt. Nézzétek, mennyi minden nyomorúság történt. Még életem, életveszélybe is kerültem. És egy szón ragadt meg itt a gondolatom, ez ragadt meg különösen, hogy azt írja egy Pál, erőnkön felül megterheltettük. Pál, a misszionárius, akit Isten kiválasztott, akinek Jézus megjelent, aki sok csodát átélt, csodák történtek általa, és mégis elfogyik az ereje. Azt mondja, hogy erőnkön felül megterheltettünk. Elfogyott az erőm. Nem volt erőm. Eljutott oda, hogy ezt leírta a korintusok, nézzétek, nekem itt az erőm már elfogyott abban a helyzetben. És ez azért ragadt meg, mert ha nagy Pállal idézőjelben ez történhet, akkor velünk is megtörténhet ez. És nem szégyen az, amikor egy nehézségben, vagy egy próbákban mi is azt látjuk, azt érezzük, hogy Uram, nekem ehhez már nincs erő. Nekem elég volt, én nem bírom, elfogyott az erő. Nem szégyen, ha egy hívő ember ide eljut. Nem szégyen, hogyha úgy tekintünk vissza, hogy ott elfogyott az erő. És nem szégyen ezt elmondani másnak. Megosztani mással. Megosztani a gyülekezettel, mint ahogy Pál is elmondta ezt őszintén. Nem lett ő semmivel se kisebb attól, hogy beszámolt erről a nyomorúságról a gyülekezetben. Megosztotta a gyülekezettel, mert a testvérei voltak. Nem idegenek voltak a gyülekezetben, hanem a testvérei. Krisztusban testvérekkel megosztotta a terhét, hogy velem ez történt, elfogyott az erő. De milyen jó, hogy mit csinál Pál, amikor elfogyott az ereje? Azt mondja, hogy önmagunkban ne bizakodjunk, nem bizakodtam önmagamban, hanem Istenben bízta meg egyet. Amikor elfogyik az erőm, akkor nem kétségbe esek, nem Istent vádolom, hanem oda megyek Istenhez segítségért. Bízom benned, Istenem, hogy ha az én erőm elfogyik, akkor te majd megerősítesz, vagy teszel valamit, ami megoldja a helyzetet. Istenbe bízok. Mint ahogy van az az ének is, hogy Istenbe bíz, ha jön rád a próba. Talán ezt is énekeltük. Istenbe kell bizakodnunk, amikor próba van rajtunk, amikor úgy érezzük, hogy a mi erőnk elfogyik. Van egy ilyen ige, amit idézni és gyakran szoktuk, meg igekártyán is rajta szokott lenni. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnya kellnek, mint a saskeserű. Van megújulás. Van megújulás helye. Van megerősödésnek a helye, és ez Istennél van. A nyomorúság, ahogy mondtam, Pálnál egy része abból fakadt, megpróbáltatás egy része abból fakadt, hogy hívő volt. És szólnia kellett. És ez úgy felteszi számomra is a kérdés, hogy vajon engem, mint hívő ember, ér ilyen megpróbáltatás? Ér ilyen hátrány, hogy én hívő vagyok? Vajon én úgy élek a világban, hogy hátradőlök kényelmesen a fotelba, és minden rendben van, mindenkivel jó kijövök, nincs egy haragosom se, vagy pedig úgy vagyok, mint aki az ördög céltáblájában van. Aki ellen uszítja az embereket, hogy ne maradjon nyugodtan. Akit ellen támadások vannak. Tudjátok, az ördögnek tetszenek az olyan hívők, akik kényelmesen hátradőlnek, és úgy élik az életüket, hogy a fő céljuk az, hogy minél nyugodtabb, minél békésebb életet éljek. Nem pedig az a fő céljuk, hogy én Istennek tetsző életet éljek. Hogy méltóan járjak ő hozzá. Hogy az én életemmel, szavaimmal hirdessem, hogy ő az élet. Hogy neki élni érdemes. Mert ha így él egy hívő, akkor nem tud hátradőlni, akkor jönnek a bajok, akkor jönnek a támadások. Akkor az ember nem tud úgy lenni, hogy kényelmesen hátradőljön, hanem mindig kapaszkodnia kell Istenben. Milyen a ti életetek? Mi a ti élet célotok? Mint ahogy az imaórán is elhangzott, a mi életünk valóban só, a mi életünk valóban visszatükrözi az Úr Jézust. Mert akkor van részünk nyomorúságban. Van részünk hátratételben, akár a munkahelyen, akár a környezetünkben. Akkor biztos, hogy a sátán megpróbál kikezdeni minket. Az olyan hívőket nem próbálja meg kikezdeni, akik kényelmesen élnek. Hát Pál nem ilyen életet élt. Másik dolog, ami kitűnik nekem ebből az igéből, és ahogy olvastam ezt az ige szakaszt a ige környezetéből is, hogy a szolgálatnak, a Isten szerint való munkának mindig ára van. Ha én szeretném azt, hogy megtérjenek az én életvitelem által, az én szavaim által, ha én szeretném azt, hogy a Szentlélek munkálkodjon a gyülekezetben, jobban láthatóan, jobban megtapasztalhatóan, ha szeretném, hogy több megtérő legyen, hogy elevenebbenek legyenek az alkalmak, azok ennek ára van. Ennek ára van, és ezt meg kell fizetni. Pál apostol mindent megtett, mindent megfizetett, hogy az ő szolgálatát be tudja tölteni. Semmilyen akadály nem számított. Azt mondja, semmi nem drága, hogy én betöltsem az én futásomat. Hogy élünk mi? Mi is az akadályokat, amik jönnek akadályok, és gátolják esetleg a mi szolgálatunkat a gyülekezetben. Vagy szolgálatunkat, Isten szerint való életünket a hétköznapokban. Ha jönnek akadályok, nehézségek, azokat úgy veszük, hogy gát számomra, vagy eltérít Istentől. Ezeket az akadályokat megpróbálom leküzdeni, megpróbálom kifizetni az árat azért, hogy egy élő, igaz, jó szolgálatot tudjak végezni. A szolgálatnak mindig ára van, amit meg kell fizetni. El kell jönni gyülekezetbe először is, hogy egyáltalán hallhassuk Istennek az igéjét közösségben. Reggel fel kell kelni, időt kell rá szánni, hogy Istennel kapcsolatban legyek. De akár fel kell készülni egy imaórára, egy igehirdetésre, egy bizonságtételre. Nagyon sokfajta szolgálatot végezhetünk, de ezeknek mindig ára van, és ezt meg kell fizetni. Ha nem fizetjük meg az árat, vagy olyanok vagyunk, mint a régen sok zsidó megtette a törvényben a minimumot, kellett áldozatot vinni, akkor vitt egy olyan bárányt, amit a legkevésbé tudott, legkevésbé hiányzott, és azt áldozta fel, vagy pedig mindent megteszek, a javát akarom az én életemnek, Jézusnak adni. A java az övé legyen. Az én életemből a legdrágább dolgok Isteni legyenek. Neki akarom áldozni az életemet. Így érdemes szolgálni, és így lesz gyümölcsöző egy szolgálat. Ha csak a maradékot adom Istennek, akkor ne várjak nagy áldásokat, nagy csodákat, nagy átéléseket. Akkor olyan lesz az élet, az a szolgálat, amiben nincsen energia, nincsen erő fektetve, erőtelen, gyenge, ami Isten előtt nem kedves. Még a szolgálatról annyit szeretnék mondani, hogy különleges szolgálat az imádság. És ebbe az igébe is szerepel ez, ahogy Pál írja a korintusiaknak, hogy ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel. Tehát mit is mondj? Ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel. Tehát Pál apostolnak a misszió útjaiban, a ige hirdetéseiben, a személyes beszélgetéseiben, amikor oda vezet valakit az Úr Jézushoz, nagy segítségére van valaki. Azok, akik könyörögnek érette. Részt vesznek abban a szolgálatban. Nagyon fontos az imádság. Nagyon fontos, mert életet lehet vele menteni. Életet lehet vele menteni. Amikor az ember imádkozik, szellemi erők mozdulnak meg a mennyben. De megmozdulnak itten a földön is, azok a szellemi erők. Gondoljunk csak bele, itt ugye Pál életveszélybe volt, és lehet, hogy itt az is hozzájárult, hogy ő megmenekült, hogy könyörögtek érte. Mint ahogy itt mondja a korintusiaknak is. És ilyen ereje van az imádságnak. És ugyanúgy, ha belegondolunk, Péter is volt hasonló helyzetben, amikor Péter fogságba volt, Heródes fogságba vetette, és úgy írja az ige. A Pétert azért őrizték a fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen könyörög az Istennek ő élete. Tehát míg Péter fogságban volt, halálra volt ítélve, a gyülekezet szüntelen könyörgött érte. És nézzük meg, mi történt. Isten elküldte az angyalát, és kiszabadította. Jakab ezt írja. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Van erő abban, amikor valaki otthon, lehet, hogy nem is tud eljönni gyülekezetben, de elkezd imádkozni az alkalomért. És odafigyel az Úrhoz, hiszi azt, hogy amit ő mond, meghallgatja Isten. És elkezd könyörögni. Uram, áld meg az ige hirdetőt. Áld meg a gyerekeket. Áld meg az én testvéreimet. Ezzel szolgálatot végez. Nem is tudjuk, hogy hány ember végez szolgálatot akár azért, hogy mi hívők legyünk. Hány ember imádkozott én élettem. Talán még gyerek voltam, de már a szülők imádkoztak értem, hogy térjen meg, a mennyországba jusson, mint ahogy én is teszem. Az imádság egy olyan csodálatos szolgálat, ami nem köthető időhöz, nem köthető helyhez. Ország másik részében is imádkozhatnak akár mi érettük, vagy mi is imádkozhatunk másokért. A hittel mondott imádság, az őszinte szívvel mondott imádságnak nagy ereje van. És ezzel úgymond részese lehetek a többi testvér életének is. Amikor idősebb testvérek is beszámolnak arról, hogy minden testvérért végig imádkozik. És lehet, hogy pont akkor volt segítségre szüksége, amikor ő könyörgött érte. És én is éltem már át olyat, hogy imádkoztam én is több emberért, és volt, aki úgy felbuzdított az Úr, hogy azért különösen könyörögjek. Isten előtt kedvesek az ilyen imádságok. Az Úr Jézus így szólít fel minket erre. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mint kap, és aki keres, talál, és zörgetőnek megnyittatik. Ugye tudjuk ezt is többször hangoztatott, hogy Spurgeonnél is ugye egy kis kör imádkozott mindig az ő ige hirdetései alatt. És ez volt az ereje az ige hirdetésének. Tehát a szolgálathoz hozzátartozik az imádság, és ha nincsenek imádkozók, akkor a szolgálatnak nincs falsúlya. Nincs súlya neki. Bármennyire okos, bármennyire is felkészült az ige hirdető. Kell hozzá imádság. Ahogy gondolkoztam ezen az igén, semmiképpen nem tudtam úgymond elmenni amellett, aki legtöbbet szenvedett, értünk. Pál apostol ugye szenvedett a gyülekezetekért. Küldetést teljesített. Azért, hogy betöltse az ő küldetését, hogy Istennek tetszően éljen, hogy embereket nyerjen meg az Úr Jézusnak. És volt számára ebben a igében szabadulás. Isten megszabadította őt. Az Úr Jézus pedig mindnyájunkért szenvedett. Mindnyájunkért jött le a földre. És ahogy úgy ezen gondolkoztam, ha mellé rakom sokszor a saját szenvedésemet, a saját próbatételeimet, nagyon csekélyek azok. Mégis amikor, ahogy az elején is mondtam, sokszor van az, hogy amikor próbába vagyok, vagy valami ér, oda megyek Istenhez, kérdezem miért? Miért ért engem? Miért ért engem ez? És emlékszek, akár pont a húgom kapcsán is így volt, hogy oda mentem Istenhez, hogy miért van ez, Uram? Hát annyi más, normálisabb embert látok, akinek jó a házassága, meg így megy, meg jól megy dolga a hitetlennek, és az én húgomnak meg milyen nehéz helyzetben van, és miben van benne. És volt, hogy így mentem én is Istenhez. És én úgy gondolom, nem baj, hogyha kérdésekkel megyünk az Úrhoz. Nem baj, hogyha ott keressük a feloldást. És olyan jó, amikor Isten ezekre válaszol. Mert meghallja ezeket az imádságokat is. De eszembe jutott az, hogy egy másik kérdés, amit az Úr Jézus rakott fel. Egy kérdés rakott fel az Úr Jézus a legnagyobb szenvedés közepette. Ő is felrakott egy kérdést a szenvedés közepette. Istennek rakta fel azt a kérdést, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Amikor ott volt összetörve a kereszten, amikor démoni sereg vette körül, amikor sötétség lett, és nem bírta ez a világ se elhordozni az Úr Jézusnak a szenvedését, akkor volt egy kérdése az Úr Jézusnak. Én Istenem, miért hagytál el engem? Jogos volt ez a kérdés? Jogos volt ez a kérdés. Semmi bűn nem követett soha el. Tökéletességben járt. Végig szenvedte az egész életét. Az van írva, fájdalmak, férfiak, betegségek ismerője volt. Végig szenvedte azt az utat, amit mi is végig járta az életet. És ismerte a szenvedést, ismerte a próbákat. És tökéletesen megállt mindenben. Jogos volt az ő kérdése? Jogos volt az ő kérdése? És ez a kérdés, ez nem csak Istennek szól ez, hanem úgy szeretném, hogy most nektek is úgy feltenni. Mintha az Úr Jézus mondaná, miért hagyott el az Isten? Az Úr Jézus ezt kérdezi tőletek, miért hagyott el az Isten? A legnehezebb pillanatban, a legfájóbb ponton, amikor teljesen egyedül volt az Úr Jézus. Nem volt mellette a mennyei atya. Mi ezt soha nem fogjuk átélni, hogy nincs mennyei atya a számunkra. Nekünk sose lesz olyan kemény az ég, hogy ne jusson el a mi imádságunk Istenhez. Mert Isten megígért, aki segítségül hívja az ő nevét, megtartatik. Ez Jézusra abban a pillanatban ott nem vonatkozott. Teljesen besötétedett, a világ sem bírta a teremtett világ nézni ezt a szenvedést, amiben Jézus benne volt. És ez a kérdés elhangzik. És ez a kérdés felétek is. Miért hagyta el az Úr Jézust az Isten? Miért hagyott el az Isten? És erre a választ tudjuk. Mi életünk? Én életem. Az én bűneimnek a büntetése ott van az Úr Jézusok. Az én könnyelmű vétkeim, amikor kívánságnak engedek, amikor füllentek, amikor nem teszem azt a jót, amit kellene, amikor könnyelmű vagyok, amikor falánk vagyok. Minden bűnnek a büntetése ott volt az Úr Jézuson. És olyan undorító Isten szemében ez a sok bűn és szenny, hogy el kellett hagynia az, aki az egyetlen egyszülöttje. Egyszülött fiú az egyetlen szeretettet. Ott hagyta szenvedni egyedül. És ez az egyszülött fiú felkiáltott. Miért hagytál el, atyám? Jogos volt ez a kérdés? Jogos volt. Semmivel nem szolgált rá. De annyira szeretett bennünket, annyira szeretett titeket, hogy Isten nem válaszolhatott erre a fiúi kiáltásra. Nem válaszolhatott semmit. El kellett, hogy vesszen az Úr Jézus ott a kereszten. A ti bűneitekért, az én bűneimért. El kellett, hogy veszem. Sokszor olyan nagynak ítéljük a mi szenvedéseinket, de gondoljatok ebbe bele. Mennyivel nagyobb ez a szenvedés? Az Isten nélküliség, a támasz nélküliség, a kilátástalanság. Voltak közel hozzá olyan emberek, akiben csalódott. Voltak közel hozzá a zsoltárok leírja a démoni seregek, amik nézték, figyelték, akik gyötörték már a jelen létükkel is. Ezt vállalta az Úr Jézus értünk. És milyen csodálatos az, hogy nem maradt az Úr Jézus a halál állapotába, hanem feltámadt. Fogta Isten azt a drága testet, és életet adott újra neki. Feltámasztotta erejével. És az a test nem maradhatott itt sokáig ezen a földön, hanem menni kellett a trónjára, ami megillette őt. A mindenség trónszéke az Úr Jézus élet. Ó fiam, nem hagytalak el csak egy pillanatra, míg megbüntettelek, gyere fel hozzá. És tudjátok, ránk is ez vár, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban. Igaz, hogy a mi testünk megromol, tönkremegy, szenvedünk, próbák élnek bennünket, viaskodunk, küszködünk, de vár bennünket is a mennyei trón szék, mert Jézussal együtt fogunk uralkodni. aki hűséggel kitart az Úr Jézus mellett, hiába romlik meg a teste, ugyanúgy egyszer Isten megeleveníti azt, új testet kap, és az Úr Jézus mellett fog lenni. Örökké. Örökké uralkodik. Örökké örömben, örökké dicsőségben. Örök valóságban. Egy új égen és egy új földön. Minden a miénk lesz, az Úrral együtt. Ez vár mi ránk. Na, ha emellé rakjuk a mi szenvedésünket, ami sokszor nagyon nehéznek tűnik, de így talán így könnyebb. És ezért kell az Úrhoz menni minden gonddal, minden teherrel. És vállalni kell, ami ránk vár. Mert vigasztal bennünket az Isten, még a nehézségben is. Mi soha nem fogjuk azt átélni, mint az Úr Jézus, hogy bezárul fölöttem az ég, hogy nincs válasz. Istennél mindig van válasz, ha hozzá megyünk. Mert lehet máshova is menni, lehet magunkat kábítani a világ kívánságaival. A világ 100 karommal kézzel nyúl a mi lelkünk, a mi időnk, a mi energiánk után igényli azt. És az emberek így élnek, lefolytva, sötétségben, fuldokolva a bűnbe. Nekünk nem kell így élnünk. A hívőnek nem kell így élnie. Felemelt minket Isten. Mi ismerjük a világosságunkját. És mi hozzá tartozunk, és menteni kell az embereket, hogy megvilágosodjanak, hogy levegőt kapjanak, a bűnből kiszabaduljanak. Ez a mi feladatunk. Hát próbáljuk meg így élni az életünket. Erősítjünk meg a próbákban, nehézségekben. Osszuk meg egymással a terheket. Egymás terhét hordozzátok. Úgy töltitek be Krisztus törvényét. Merjük megbeszélni egymással a nehézségeinket. Vigyük könyörgésben egymást imádságban, és így tud kialakulni közöttünk a szeretet, a hit, és így tud közöttünk a Szentlélek és erőteljesen munkálkodni. Amen. Amen.